szent igém által szól hozzánk, és keresi mennyei atyánk szívünket, írva található a Mózes 4. könyve, 20. részében az első 13 versben. Miként szól hozzánk az Úr igéje, figyelmesen hallgassátok helyeiteket elfoglalva. Az első hónapban Izrael fiai az egész gyülekezet megérkezett Szín pusztájába, és letelepedett a nép Kádesban. Ott halt meg Mériam, és ott temették el. De nem volt vize a gyülekezetnek, ezért összegyűltek Mózes és Áron ellen. Perlekedni kezdett a nép Mózessel, és azt mondták, bárcsak oda leszünk volna, amikor testvéreink meghaltak az Úr szín előtt. Miért hoztátok az Úr gyülekezetét e pusztába, hogy így halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok ki minket Egyiptomból? És miért vezettetek erre a rossz helyre, ahol nincs vetés, sem füge, sem szőlő, sem gránátalma, és innivaló víz sincsen? Erre Mózes és Áron elment a gyülekezet színe elől, a gyülekezet sátrának bejárata elé. Arcra borultak, és megjelent nekik az Úr dicsősége. Majd így szólt az Úr Mózeshez, vedd a botodat, és gyűjtsd össze a gyülekezetet, te és Áron, a testvéred, és mondjátok ennek a kősziklának a szemük láttára, hogy adjon vizet. Fakasz nekik vizet a kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr szín elől, ahogy parancsolta neki. Mózes és Áron összegyűjtötte a gyülekezetet a kőszikla elé, és azt mondta nekik, hallgassatok ide, ti lázadok, hát e kősziklából fakasszunk nektek vizet? Ekkor fölemelte Mózes a kezét, és ráütött a botjával a sziklára, két ízben, és sok víz fakadt, és ivott a gyülekezet, meg a jószágok is. Ezután azt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, mivel nem hittetek nekem, hogy szentségemet megmutassátok Izrael fiai előtt, nem viszitek fel egy gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Meribá, azaz a versengés vizei, ahol perbe szálltak Izrael fiai az Úrral, de ő megmutatta nekik, hogy szent, mert megdicsőítette magát bennük. Megmutatta nekik, hogy szent, mert megdicsőítette magát bennük. Szeretett testvéreim, már a múlt vasárnap felmerült a kérdés azzal kapcsolatosan, hogy mi lehetett valójában a Mózes által meglátott, oldhatatlan tűzzé vált csipkebokor. Ez a jelenség, ez a paradoxon, hogy ég, de nem akar hamuvá lenni. Egy földi fizikai jelenség, mert abban a sivatagos helyen bizony időnként lágra lobbant egy-egy bokor, amit arra használt Isten, hogy odacsalja és az elcsodálkozó Mózes. Csupán ennyi volt? Egy angyal, ahogy az írásból hallottátok? Az Úr angyala? Vajon az a meglátott lángoló bokor, amelyik nem akart elhamvadni, valóban csak a Horeb hegy lábánál volt? Vagy Mózesben is benne volt? Hisz ezért láthatta meg. Az emberi megismerésről azt mondják, hogy az ember csak azokat a dolgokat láthatja meg, ismerheti meg, amelyek már azt megelőzően is benne vannak, vagy benne voltak. Mi volt hát ebben a kétharmad életét leélt Mózesben ez az elhamvadni, nem akaró lángolás egy olyan 80 év után, amiben a legjellemzőbb életérzés az idegenlét érzete volt. És mi volt a Mózes ámulásának a legmélyebb gyökerénél? Az ő elcsodálkozásának a forrása mi volt? Milyen elcsodálkozó kíváncsiság vitte őt egészen közel, de egészen közel a tűzhöz, és ott milyen rettegés tartott a távol attól a tűztől, amit akkor ő nem volt képes tudomásul venni. Vajon ezt az odacsaló vonzást és rémülettől átható taszítást meg lehet-e egyáltalán fogalmazni nekünk, akik itt vagyunk, akik úgy gondoljuk magunkról, hogy mi nem vagyunk ilyen Mózesek. Velünk ilyesmi nem történhet. Mielőtt tovább haladnám a kérdés megválaszolásában, szemléltetésképpen elmondom egy filmélményemet. Nem oly régen, minap megnéztünk a Netflixen egy filmet, a neve az, hogy millió kilométeren túl, vagy mérföldön túl. Egy igaz történeten alapuló játékfilm, ami José Hernández asztronauta életét dolgozza fel. José Hernández szülei 1950-es évek nagy népvándorlási hulláma során érkezett az Egyesült Államokba, és a mezőgazdaság idénymunkáinak napszámosaiként az egész család sokáig városról városra vándoroltak, alkalmi munkákat vállalva, miközben José mindvégig az űrrepülésről álmodozott. Egy nap a tanárnője aggodalmát fejezte ki a rendkívül tehetséges kisgyerekért, és elmondta a szüleinek az aggodalmát a folyamatos költözések miatt. Egy érzékletes képpel, az ő fölműves életükre lefordítva, azt kérdezte a fölműves szülőktől: képzeljétek el, ha lenne egy olyan gyümölcsfátok, amelyeket minden évben újból és újból átültetnétek. Milyen volna az a gyümölcsfa? Milyen volt? A válasz természetesen az édesapa adta meg, aki jól tudta, hogy az a gyümölcsfa se nem nőne, erősödne, se nem gyümölcsözne. Csak úgy volna, csak úgy ellenne. Ezt követően feladva a családi házuk megépítésének nagy álmát, letelepedtek, és ezek a szülők mindent feladva, magukat odaáldozva hozzá gyermekük neveltetését helyezték előtérbe. Ő pedig felnőttként mérnöki diplomát szerzett, és szépen haladt az úton, és évről évre benyújtotta jelentkezését a NASA űrprogramjába, és amikor már a hatodik jelentkezésen is túl volt, ez 6 év, a felesége szembesítette őt ezzel a törekvésével. Rákérdezett, hogy mi hajtja belülről, hogy ezt teszi. És kimondatta vele a lelke mélyén dolgozó, hogy szűnni nem akaró törekvést, hogy ő asztronauta, űrhajós akar lenni. És megkérdezte, hogy mi hiányzik neki, ami a programon résztvevőknek már megvan. És amikor megvolt a jó kérdés, akkor már együtt tudtak dolgozni a közös cél eléréséért. Ezt követően tehát közös erővel készültek a következő megmérettetésre. És a 12. jelentkezését, ez 12 év, már személyesen vitte el az űrprogram felelősének, és tudtára adta elszántságát, és eltántoríthatatlan voltát. Főhősünket kezdetben bevándorló hátteréből adódóan is, egy idegen emberből adódóan is, mindenhol háttérbe szorították. Ő pedig alázatosan foglalt el a neki osztott részt. Ő volt az, akit első körben sosem vettek komolyan. Kiröhögték, megalázták. Az iskolában, később a mérnök társai a munkahelyén, ennek dacára 12-szer, 12 éven keresztül kitartóan zörgetett a názánál, és 12-szer bizalmat szavaztak neki. Eljött hát a döntő pillanat, és akkor valami hatalmas ős erőtől hajtva felállt, és megmutatta a képességét és tudását. Ismerjük az örök igazságot, az okozza a legnagyobb meglepetést, akit szinte mindenki leír, és háttérbe helyez. És ő, akit így leírtak, akit így ellöktek maguktól, és megvetettek, egy megmagyarázhatatlan furcsa oknál fogva, egy pillanatig sem kételkedett abban, hogy neki bizony sikerülni fog, és sikerült. Mert José Hernández űrhajós lett. Megtörtént. Bárcsak megláthatnám. Ebben a földművesből lett asztronautában. Ezt az ősi ellenállhatatlan erőt, tüzet. Önmaga kiléte felőli megdönthetetlen bizonyosságát. Mert akkor talán azt is megértenénk, hogy mi volt, és hogy mi célból volt a Mózes szívében az a lángoló és oldhatatlan tűz. Amiről Szentlélek a következőket mondja az Új Szövetségben, a zsidókhoz írt levélben. Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét, Egyiptom kincsénél nagyobb gazdagságnak tartva Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta maga mögött Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. A feltett kérdésre tehát az Új Szövetség egészen pontosan Szentlélek két feleletet is ad. Az elsőben az Egyiptom minden tudományára, minden tudott tudására, ismeretére megtanított Mózesről azt mondja, hogy erős szívű volt, mint aki látta a láthatatlant. Másodszor az István vértanú védőbeszédében ebben a Mózesben lángoló oldhatatlan tűzről a következőt mondja, amikor látta az egykoron ifjú Mózes, hogy az egyikkel rosszul bánnak, megoltalmazva és a védelmére kelt, majd agyonütve az egyiptomit, bosszút állt azért, akit bántalmaztak. Mert azt gondolta, és ez a lényeg, mert azt gondolta, hogy az ő atyafiai megértik, hogy Isten az ő keze által ad nekik megoltalmazást, megtorló bosszút és szabadulást, de azok nem értették meg. Azok nem értették meg. Később az Új Szövetségben a megoldalmazó bosszú állót Szentlélek kiegészítette a bírói, fejedelem és szabadító névvel és tisztséggel is. A testvéreik hát nem értették meg, hogy Mózes álcájában oltalmazó, megtorló, bosszú álló, fejedelmi bíró és szabadító van közöttük, akkor és ott. Közöttük van a szabadító. Mózes pedig, aki meg volt győződve önmaga kiléte felől, az elhívása felől, a küldetése felől, ezt követően ajándékba kapott hát egy kicsivel több, mint 40 év totális elbizonytalanodás. Amikor már nem volt több ez a Mózes, ez a mindenre megtanított Mózes, aki hatalmas volt a beszédében, a tudásában, a tetteiben, amikor már nem volt több ez a Mózes, egy dadogó, beszélni is alig tudó juhpásztornál. El tudjuk képzelni ezt a változást? Ki emberként is megette már élete kenyerének a javát. Bizony, ennek a Mózesnek is meg kellett értenie valamit, valami nagyon lényegeset. És pedig azt, hogy nem az ökölbe szorított kezű ember, nem az Egyiptom minden bölcsességére megtanított ember a szabadítás kezdeményezője, kivitelezője és bevégzője, hanem a fogantatása óta vele beszélő Úr. Folyamatosan és szüntelenül vele beszélő Úr. Akiről tudjuk, hogy ő az örökkévaló Krisztus. Ez az oldhatatlan tűzből beszélő Úr hozta ki Izraelt Egyiptomból, közülük pedig elsőnek magát Mózes. Csodákat és jeleket téve Egyiptomnak földjén, a Vörös-tengeren és a pusztában 40 esztendeig. Az angyal, az Úr angyala, az Úr maga, az ő személyesen az, aki cselekszi ezeket. Így történt, hogy Isten 80 évig készítette fel Mózest arra, hogy benne és általa legyen láthatóvá Izraelnek az örökkévaló Krisztus, a jó pásztor ember kezével, a pásztorbottyával, egy élet Mózes kezével akarja véghez vinni minden jelét és csodáját népe Izrael szeme láttára. És akkor eljön az a nap, ott a versengés pusztájában, amikor azt mondja ennek a Mózesnek, Isten, mivel nem hittél, nem hittél, te is lázadóvá lettél. Nem hittél, és nem azt tetted, hogy megmutassa a dicsőségemet Izraelnek. Ezért nem vezethetitek be Izrael népét az ígéret földjére. Amikor pedig az isteni fáraó, nem tudom, hogy láttunk-e ilyen Mózes korabeli fáraó ábrázolásokat, hát nem volt valami kellemetes egy ilyen fáraóval szemtől szembe megállni. Ugyanis a fején volt egy fejdísz, ami egy kihajló kígyót ábrázolt, ami ha a fáraó szemébe néztél, akkor elkerülhetetlenül a kígyóval is szembe kellett néznél. Amikor tehát az isteni fáraó, mert magát Istennek mondta, és Istenként imádtatta, tehát ez az isteni fáraó a világ feletti hatalom kígyót ábrázoló arany és drága kövekkel díszített jogarát fogta a kezében, és szembenézett Mózes ezzel a fáraóval, akkor Mózes azt a pásztorbotot szorította, fogta a kezében, ami őt, az ő szerető családjára, a szeretteire, az ő befogadó családjára emlékeztette, és az ő és halandó por és hamu voltára emlékeztette, szüntelenül. Arra, hogy nem ő, hanem a benne lévő Krisztus cselekedhessen, aki minden hatalom menjen és földön, aki általa is benne akarja megmutatni az ő dicsőségét és az ő szentségét, nem csak Izraelnek, hanem Egyiptomnak is. Amikor tehát annak a fáraónak szemei lángokat szórtak Mózesre, mert bizony nem nagyon szerette őt, hogy hamuvá tegyék őt, akkor ez a Mózes olyanná lett, mint az a csitkebokor a Hóreben, ami tüzet fogott és égett, de nem hamvadt el. hanem az Úr lángjából való láng lett, oldhatatlan láng. Az örökké való Úr a maga lényének lényegéből részesítette Mózes, amit Isten vértanú, a proféta ige és szentlélek által így adott át nekünk, ez a Mózes az, ki az Izrael fiainak ezt mondta. Prófétát támaszt nektek az Úr, az Istenetek, a ti atyátok fiai közül, olyat, mint én vagyok. Őt hallgassátok. Péter apostol pedig Szentlélek kitöltetésekor az első pünkösdi gyülekezetnek ugyanerre a proféciára hivatkozva így folytatja, mindaz pedig, aki arra a prófétára, aki Mózeshez hasonló, nem hallgat, ki fog írtatni a nép közül? És ezt már Krisztusról mondja, az Isten fiáról. Ez tehát a folytatása annak a történetnek, ami ott kezdődött a lángoló csipke bokornál. Mert ilyen lángá teszi az Isten az ő szeretőket. Ilyen lángá akar bennünket változtatni a mi Urunk Jézus Krisztus az ő megjelenése napjára. Mert azt várjuk, és arra készülnénk. Bizony, sokat hallottunk már arról. Talán igen sokat. Hogy Krisztusnak az Atya Isten jobbjáról kell eljönnie, vagy visszajönnie, hogy ítélő bírója legyen élőknek és holtaknak. Sőt, a Hiszek Egyel ezt mindig elmondjuk. Sokszor hallottátok, hogy az igaz bírónak lába már a küszöbön áll, zörget az ajtón. Most pedig azt halljuk, hogy itt és most az ő szent jelenlétében állunk. Ahhoz hasonlóan, ahogy Mózes állt a lángoló bokor mellett, az Úr jelenlétében. Vajon tudomásul vesszük-e, hogy a Szentek Szentje szólít a nevünkön? És az ő megjelenésének tanúivá akar tenni bennünket? Azt akarja, mint Mózessel és Áronnal, hogy mindeneknek, a mennyei, a föld és a föld alatti hatalmaknak is bennünk mutassa meg szentségét? Tudomásul tudjuk ezt menni? Vajon felfogjuk-e itt és most azt, hogy Krisztus Urunk nem csak nekünk, hanem bennünk és általunk akarja megmutatni hatalmának és dicsőségének azokat a jeleit, melyeket a mi időnk Egyiptomában már elkezdett véghez vinni. Izraelnek 10 csapást és azok minden borzalmas következményét kellett végignézni az akkori Egyiptomban, és végig kellett nézni. Vajon könnyű volt nekik egy olyan Istenhez tartozni, egy olyan Isten népének lenni, aki a szemük láttára áll bosszút Egyiptomot? Gondold végig, könnyű volt nekik? Készen állunk-e tehát ahhoz a Jézus Krisztushoz tartozni, aki minden hatalom menjen és földön, aki kiönti az Isten haragjának mind a 7 aranykejhét arra kígyóvá lett Egyiptomra, amelyben mi élünk, itt és most, mert megtörténik, amiről beszélek. Sőt, rosszul fogalmazok, éppen történik mindaz, amiről beszélek. És mennyire vagyunk készen mi mindenre? Ez a kérdés. Péter apostol Jézus megjelenésére vonatkozóan, az ő visszajövetelére vonatkozóan kérdezi az Urat váró gyülekezettől, hogy milyeneknek kell lennünk ahhoz, hogy az értünk jövő Krisztus méltósággal fogadjuk. Mert fogadnunk kell, mint szüzeg a vőlegény. A válasz ugyanaz. Tűzből való lényének lényegévé, azaz magunk is az Úr lányává kell lennünk. Az ő szentségéből kell szentséget vennünk, hogy szentekké legyünk. Vonja le a következtetés Péter apostol, és adja meg a választ arra, hogy milyeneknek kell lennünk. Vajon készen vagyunk-e már az Isten szabadításának a nagy művét meglátni, befogadni és másokkal is láttatni? Mózes, amikor ennek az igazságnak ért a közvetlen közelébe, ennek az igazságnak a közvetlen közelében volt, megrettenve visszahökkent, és nem akarta tudomásul venni azt, amivel szemtől szemben állt. Nem akarta tudatosítani magával azt, hogy ő az eljövendő Úr társaságában van, ha tetszik neki, ha nem, aki őt a nevén szólítja. És úgy mutatkozik be neki, hogy kinyilatkoztatja eljövendő dicsőségét, amit Mózesnek nem csak látnia, hanem munkálnia is kell. Munkálnia is kell. Hallottuk, hogy a Mózes fivérei, azaz testvérei nem álltak készen arra, hogy meglássák a szabadítóként megmutatkozó Úr dicsőségét, így szabadulás helyett még 40 év kínkeserves rabságot kaptak. Utána, mivel megvetették Mózest, még 40 év pusztai vándorlást és bolyongást kaptak, míg mindenki el nem veszett a pusztában. Bizony, a rabszolgaságba beletorzult testvérei. Akarták megmondani Mózesnek, hogy hol van az ő helye, mit tehet és mit nem tehet, mit mondhat és mit nem mondhat, mire képes és mire nem, mire van felhatalmazva és mire nincs. A rabszolgaságba beletorzult torz lények akarták kioktatni Mózest. Tűzzé váltak a Mózesben lángoló tűz ellen, hogy azonnal hamuvá tegyék Istennek ezt az áldott emberét, kinek már a puszta léte is csoda volt. Bizony, a közel 80 éves Mózes pontosan ennek az egyszerre vonzó és ugyanakkor taszító csodának akart a végére járni, ott a Hórebnél. Amikor pedig ennek az eljövendő csodálatos Úrnak a személyes jelenlétében állt, a Sínai hegy lábánál, akkor rettegés rázta meg az egész lényét, amiben nem akarta tudomásul venni, hogy a szabadító Isten szólítja őt magához, mert benne fogja megmutatni szentségét, hatalmát és dicsőségét. Nem csak a választott népnek, hanem Egyiptomnak is, és Egyiptom isteneinek, a hatalmasságoknak. És vajon mi készen vagyunk-e Krisztusunk nagy üdvözítésére, és arra, hogy bennünk mutassa meg a szentségét, vagy jönnie kell annak a nyomornak, a megpróbáltatásainak, amilyen szenvedés még soha nem volt a nap alatt a földkerekségen. És vajon lesz-e nekünk gósenünk ebben a földi pokolban oltalmunk és menedékünk? Az a megkülönböztetés, ami Izraelnek járt ott a Gósen földjén. Mindennek legvégén megtudhatjuk, és megtudtuk erről a Mózesről, hogy nem volt elég még 83 esztendő sem arra, hogy a versengésnek azon a sötét napján odaálljon Krisztus és a fellázadt nép közé, mint halált és vállaló közben járó, ki az Úrnak szenteli magát, hogy az Úr dicsősége jelenhessen meg a nép között, ellenkezőleg. Áronnal együtt Mózes olyan igazságosztóként állt Krisztus és a nép között, aki veri a kősziklát, üti a botjával a kősziklát, hogy víz fakadjon belőle a népnek, holott csak szólnia kellett volna, mert ez volt a parancs. Hát igen, ez az ember, vagy emberi Mózesnek el kellett esnie, hogy egyedül Krisztus kegyelme és dicsősége tündököljön. És áldott az Isten, ami urunk Jézus Krisztusnak atya, hogy kegyelméből, a bárány Jézus érdeméjét, ez a kősziklára kétszer is rásújtó Mózest mégis maga mellé vette. Maga mellé vette, mert az új szövetségben olvassuk, hogy ez a Mózes illéssel együtt ott állt a megdicsőlés hegyén Krisztus mellett. És látták a tanítványok, Péter, Jakab és János, látták őket, amint beszélnek az új urukkal. Maga mellé vette. Így tesz velünk is az Úr. Ez az ő szándéka velünk is, nem más. Készüljünk tehát erre. Amen. Áldott Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, ami urunk Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy megjelentél a gyülekezetben. Igéden keresztül megszólítottál bennünket is, akik nem tartjuk nagyra magunkat, hiszen úgy érezzük magunkat, hogy ki vagyunk mi Mózeshez képest. És a te válaszod mégiscsak az erre a kérdésünkre, hogy a mennyei atya gyermekei vagyunk, akik úgy imádkozunk, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. És amikor így mondjuk ki, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor elfelejtjük, hogy bennünk is ugyanúgy akarsz munkálkodni és általunk, mint Mózessel, hogy mi is részesei lehessünk annak a hatalmas munkának és műnek, amiben te megszenteled a nevedet mennyen és földön, minden hatalmasságok előtt. De vajon készek vagyunk erre, hogy te így cselekedjél a mi életünkben, és így tegyél bennünket alkalmassá Úr Jézus Krisztus a te eljöveteledre, a te megjelenésed napjára. Segíts, segíts bennünket, hogy komolyan vegyük a te megszólításodat, hívásodat és akaratodat, amivel meg akarsz szentelni bennünket, hogy szent néped legyünk, és tanulva akarsz tenni bennünket a te hatalmas tetteidnek, amelyeket elkezdtél véghez vinni a mi Egyiptomunkban, ebben a világban. Segíts tehát bennünket, hogy erős szívűek legyünk, mint Mózes, és lássuk a láthatatlant, aki te magad vagy, Úr Jézus Krisztus. És téged kövessünk. A te hangodat halljuk, és benned bízunk. És ne engedd, Urunk, hogy bármi is eltántorítson bennünket, hanem tudjuk azt, hogy te megváltottál bennünket, és a te megváltott és megszentelt néped vagyunk, ami mennyei atyán gyermekei, fiai és lányai. Add, Urunk, hogy ehhez a méltóságunkhoz és tisztségünkhöz tudjunk felnőni. Ezért kérünk, hogy részeltess bennünket Szent Fiad Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak lényegéből. Tégy bennünket is, lángá az ő lángjából. Így töltsd be bennünket a te kegyelmeddel és szereteteddel. És hadd lehessünk, Urunk, a te megkülönböztetett néped ebben a világban, akit oltalmazol és megtartasz, hogy véghez tud vinni mindazokat az ígéreteidet, amelyeket előre megmondtál a profétákon keresztül, és amelyeket szűtlenül cselekszel, míg nem megjelensz és magadhoz veszed a te szent népedet ebből a világból, hogy mindörökké veled legyünk. Így készíts bennünket, Urunk, hogy a te néped legyünk, és a te tanítványaid, a mennyei atya gyermekei. Hallgass meg tehát bennünket, mennyi édesatyánk, szent fiad az Úr Jézus Krisztus nevével kérünk. Amen. Jöjjön fel, testvéreim, imádkozzunk az Úr Jézusról tanult imádsággal. Mi atyánk, aki mennyeiben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, a gyülekezetnek áldozatos szeretetével ajánlom az adakozást, tudván az, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek, teljes életetekben, mert megvan írva, én vagyok az Úr, aki felhoztalak titeket Egyiptom földéből, hogy Isteneké legyek nektek, legyetek azért szentek, mert én szent vagyok. Amen. Áldott Úrnak járt kínálnak mindenkinek.